kapcsolatban. Pesti mesék.
Ne felejtsék el önök a nagy hazafit, és tanítsák meg gyermekeiket Klauzál Gábor nevére. Osztrovszki József ügyvéd Szegeden mondott gyászbeszédéből vett idézettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hámori Kinga vagyok. Folytatjuk temetői sétánkat a Fiumei úti nemzeti sírkertben, hogy felkeressük azok síremlékeit, akik a 150 évvel ezelőtt elhunyt Klauzál Gábor személyéhez, életéhez, munkásságához valamilyen módon kötődtek. Megállunk Vastag György festőművész és Degré Alajos író sírjánál is, majd Táncsics Mihály síremléke előtt az is kiderül, valójában hogyan szabadult ki a helytartó tanács börtönéből, s ebben milyen szerep jutott Klauzál Gábornak. Kegyeleti sétánk végén megállunk Szél Kálmánné született Vörös Marti Ilona és Deák Ferenc síremlékei előtt is. Az első állomásunk azonban a jó barát Korizmics László sírja, akiről kalauzunk Bartos Mihály helytörténész, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja mesél.
Részben munkatársa, részben pedig barátja is, egyébként eredetileg mezőgazdász, mérnök, szakíró, agrárpolitikus, országgyűlési képviselő is, illetve a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja. A mezei gazdálkodással foglalkozott, ez volt mondjuk a fő témája, viszont nagyon nagy szerencsénk volt, hiszen az 1848-as Batthyány kormány időszakában Klauzál Gábor minisztériumában Klauzál meghívására osztálytanácsosként dolgozik, olyan mezőgazdász egyébként, akinek gyakorlati tapasztalatai is vannak. Na most, ahol nagyon szorosan aztán összekapcsolódik, és mondhatom azt, hogy tényleg innen egy jó barátságuk alakul ki, az pedig az, hogy ugye Klauzál Gábornak 1850-től Kistétényben szőlőbirtoka van, ez ugye itt a bakkorszak, az elnyomás időszaka, ilyenkor visszavonul és megpróbál ott a családi életbe, családi magányában és a mezőgazdasággal foglalkozva valami hasznos dolgot tenni, hiszen a politikától távol tartja magát már gyakorlatilag 48. december 31-től. Itt 1861-ben Korizmics László, ugye, aki egyik beosztott, és hát már mondhatom azt, hogy egy akkor általa megbecsült ember, vásárol mintegy 20 katasztrális hol területet Promontor Kistétény határán, tehát nem messze Klauzál birtoktól, és gyakorlatilag az öreg barátot felkeresve, tiszteletét téve elkezdenek gondolkodni a hazai szőlészet, borászat, borkezelésnek a megújításán. És még a pincemesterét is Klauzáltól kapja, ami ugye azért érdekes, mert Korizmics addig igazából a szőlőkkel nem foglalkozott. Viszont járván az országot, látja, hogy mik az alapvető problémák, mik az alapvető gondok, mik a tapasztalatok a szőlészet, borászat terén. Klauzálnak pedig ugye itt már akkor egy évtizedes gyakorlata van, összedugja a két ember a fejét, és elkezdenek új fajtákkal, új kezelési eljárásokkal, új borok kikísérletezésével, bortechnológiával kísérletezni, és Korizmics László ezekről tisztességgel, becsülettel, még Klauzál halála után is vezeti az úgynevezett Levelek a szőlőből című munkáit, amelyek ugye rendre megjelennek, nem könyvformájában, hanem egy szakmai folyóiratban. Ebbe leírja az első 5 évet, amit ugye Klauzállal tölt, hogy mit csinálnak. És nagyon eredményesek, nagyon sikeresek, ugye innen tudjuk azt a klauzáli közmondást, hogy Karthágó eltörlendő, mert Klauzál mindenre ezt mondja, és Korizmics ezt ugye annyira fontosnak tartja, hogy le is írja, talán egy kicsit humorosnak tartja ezt a kijelentést, ugyanis Klauzál semmi döntés, semmi megújítás, egyszerűen teljesen ki kell írtani a régit, és teljesen új fajtákat kell behozni, hiszen a régieket, a pótlásokat, ugye amikor kiment két tőke közt egy, akkor azt bepótolták egy újjal, de akkor meg a két mellette levő volt már másfajta, más tulajdonsággal, tehát így nem lehet borászkodni. Ezért ők a már mondhatnánk azt, hogy a korszerű szőlészet, borászat irányába mozdulnak el. Most ezek a levelek a szőlőből, egyébként a Klauzál Gábor Társaság néhány évvel ezelőtt összegyűjtötte, számítógépbe tette, nyomdába vitte, és egy önálló kötetbe összefoglalva ki is adtuk. Tehát akit esetleg érdekel, akkor ezt a könyvet keresvén tudja olvasni, rendkívül élvezetes, és ebből tudjuk például, hogy a kísérletezéseik annyira jók voltak, hogy exportáltak borokat, és jobb áron, mint sok más, és Londonban is külön képviselőjük volt, és ezek is szépen tételesen leírva, de egyébként nem csak szőlővel foglalkoztak, hanem például paradicsom, paprika, tehát különböző olyan konyhakerti növényekkel is, hogy ezeknek milyen itt a kistétényi fennsíkon a megélhetési lehetőségei, mik a tapasztalatok, valamint hát ugye Klauzál tudjuk, hogy rózsával és gyümölcsfákkal is foglalkozott, tehát sokoldalú emberként próbált hasznára lenni a nemzetnek ebben a visszavonultságában is, és Korizmus pedig ebben egy méltó társa volt.
Akárhogy is ismerjük a történelmet, irodalmat, azért mondjuk Vastag György festőművész síremlékénél nem biztos, hogy megállunk itt a Fiumei sírkertben. Ön mégis azt mondta, hogy itt álljunk meg. Miért?
Hát részben ugye azért idősebb Alsó-Torjai Vastag György festőművész sírjánál, mert a korszaknak az egyik szintén jeles festője, Kossuth Lajosról, Deák Ferencről, Damjanicsnyéről, Erzsébet királynéről, valamint ugye Osztrovszky Józsefről, akinek ugye Klauzálhoz van némi kötődése, valamint Szegeden a Szent Rókus templom főoltár képének is ugye a festője, de igazából Klauzálhoz nem őt kötjük, hanem a fiát, aki ugye ugyancsak ebben a sírban nyugszik, ifjabb Vastag György, szobrászművész. Őneki felesége egy Bencúr Gyula leánya, Bencúr Olga képző és iparművész, aki ugye szintén ugyanebben a sírban nyugszik. Róla ugye azt kell tudni, hogy aki a budai várban jár, ismeri a görgei szobrot, lovas szobrot, ismeri a hadikféle lovas szobrot. Hát ugye ezek mind az ő alkotásai, valamint Szegeden például a Rákóczi lovas szobor úgy szintén, vagy Pápán például a honvédemlék. Amiért viszont Klauzálhoz kötődik, hogy 1906-ban, ugye mert nálunk mindig mindenki mindenben késésben van Klauzál tekintetében, így többek közt ugye a Városházán is 1904-ben tervezik, hogy felállítják az emléktábláját, ami aztán ugye 2 évet csúszik a születésének a helyén. Ugyanígy Szegeden is 1904-ben a születésének a 100. évfordulója helyett 2 évvel később, 1906 nyarán augusztusában avatják fel ifjabb Vastag György szobrász művésznek Klauzál Gáborról készült mellszobrát, ami egyébként ma is látható a Móra Ferenc Múzeum oldalában. Klasszikus, szépen kifejeződő érzéseket, emberi alkotokat, arányokat és mindent kifejező, gyönyörűen szép szobrokat készített, úgyhogy ezért álltunk meg itt ifjabb Vastag György síremlékénél.
Említettük már Degri Alajost és családját Klauzál Gábor kapcsán, és most megtaláltuk Degri Alajos sírját is. Itt álltunk meg.
Gyakorlatilag itt a 34/1-es úgynevezett művész parcellában állunk. Degri Alajos író, országgyűlési képviselő, ügyvéd, többek között a Pilfax kávéházbeli Tizek társaságának tagja, Petőfi társaságnak és a Kisfaludi társaságnak is a tagja. Ő, mondhatjuk azt, hogy a násza Klauzál Gábornak, hiszen az ő leánya, Degré Katalin, az, aki később Klauzál Gábor fiának felesége lesz. Hát ugye ezt a lakodalmat, ezt a nászt már nem éli meg Klauzál Gábor, hiszen ugye amikor meghal, akkor a fia nagyon fiatal, még 10 év alatti gyermek. Degré Katica, aki, mint mondottam volt korábban, ifjabb Klauzál Gáborral, a házasságban egy gyermekük születik, és az életük az ugye úgy alakul, amit a Degré családnak, a későbbi leszármazottainak a naplójából ismerhetünk. Sajnos ez a napló nem publikus, így aztán nem is tudjuk közzétenni, illetve bizonyos családi és belsőbb intimitásokat nem hozhatunk tudomásra, de egy biztos, hogy Degri Alajos Klauzálhoz kötődik több tekintetben is. Az egyik az ugye, hogy a pozsonyi országgyűlésen a királyi táblának a jegyzője, Pesten pedig, amikor kitör a forradalom március 15-én, akkor ugye Klauzál Gábor aktív részvételével megalakul egy úgynevezett közcsendvédelmi bizottmány, és ebben a bizottmányban jegyzőként tölti be később a szerepet Degli Alajos, tehát itt egy közvetlen munkakapcsolat is van közöttük, majd pedig ugye utána belügyminisztériumi államtitkárként dolgozik, de nem Klauzál mellett, ugye, hanem az akkori belügyminiszter mellett, Szemere mellett, és később pedig 48 nyarán belép a honvédség kötelékébe, és úgy harcolja végig a szabadságharcot. Ugye ugyanúgy, mint ahogyan az összes többinek a szabadságharc után részben üldöztetés, megfigyelés, elítéltetés a sorsa. Viszont van neki egy nagyon fontos munkája, ez a bizonyos Visszaemlékezéseim című könyve, és ebben nagyon sok olyan dolgot leír, aprólékosan, szinte naplószerűen, igaz, hogy kicsit később már, mint a tényleges történések, de korábbi jegyzeteit felhasználva, amelyek ma mondhatjuk azt, hogy színesítik a szabadságharcnak az időszakát, tehát 48 előtti, valamint a 48 utáni időket is, és ebben például 1848. március 25-i pesti fogadtatásáról Klauzálnak, ugye, aki akkor a kormány képviseletében és Batthyány Lajos képviseletében is Pestre érkezik, a fogadtatásáról így ír. Az új kormány, hogy addig is, még a fővárosba átteszi székhelyét, képviselve legyen, leküldte Klauzál Gábor minisztert. Úgy fogadták, mint a jeles, szeretetre méltó hazafi érdemelte, bizalommal, előzékenységgel s hódoló kitüntetéssel.
Pár lépésnyire Degli Alajos sírjától megállunk Táncsics síremlékénél. Itt is nagyon szép mellszobor is díszíti ezt a sírkövet.
Mielőtt rátérnénk Mihajlós Táncsicsnak az életére, illetve Klauzálhoz köthető szerepére, azért egy néhány mondatot előtte az 1848. március 15-i események kapcsán arról, amit ma a közvélemény csak a városi legenda oldaláról ismer, holott tényszerűen is megismerhetné, hogyha ez a mindenkori történetíróknak, illetve a mindenkori történelmet alakító és a köztudatba átvívőknek érdeke lenne, avagy lelkismereti kérdést csinálnának belőle. Szerencsénk van, mert van egy Birányi Ákos nevű ember, aki 1848. március 15-től az első 5 napnak a történetét a szemtanú hitelességével írja le tételesen, szinte mondhatjuk azt, hogy óra-perc pontossággal, és ugye ebben a visszaemlékezéseiben, ami egyébként még 1848-ban meg is jelenik, a Trattner Károlyi nyomdánál, leírja, hogy az első napnak a hőse tulajdonképpen Klauzál Gábor, ha ő nincs, akkor nem ilyen jól alakultak volna a dolgok, tehát nem ilyen békességben, ugyanis mi történt? Ugye az, hogy Klauzálnak még a március 14-i pilvaxbeli szereplése az ifjúságnak a forradalmi hevületét csitítója, ezeket még úgy ismerik az emberek, de az, hogy például ugye kinyomtatják a 12 pontot, és elmennek, és a városházán ezt elfogadtatják, majd az ablakból felmutatják, arról ugye már nem beszélnek, itt csak a fiatal forradalmárokról, de arról nem, hogy tulajdonképpen Klauzál az, aki Nyárival együtt bemegy, Nyári győzködi a tanácsot, Klauzál beszéddel, a maga szónoki képességeivel ugyancsak győzködi őket, és tulajdonképpen így fogadják el ezt a bizonyos 12 pontot a tanács részéről, majd közlik, hogy fölmennek a helytartó tanácshoz is, ugyancsak ezt jóvá hagyatni, és már is a 12 pontból a sajtószabadság révén, a sajtóvédségek miatt börtönben lévő foglyoknak a kiszabadítását is megpróbálják kieszközölni, és hát, hogy erre a helytartó tanács visszaüzen, hogy fogadnak egy 12-13 főből álló delegációt. Na most ehhez képest a delegáció tényleg elindul, egyébként Rottenbiller is ennek a tagja akkor már, mint alpolgármester Pest városából, Klauzállal, Nyárival az élen, elindulnak, de mögöttük még jön 20 ezer ember. Na most hát ugye az élt azt mindig elfelejtik mesélni, és csak a városi legenda ugye arról szól, hogy ez a rengeteg ember forradalmi hevülettel bemegy, és a helytartó tanácsnál kiszabadítja Táncsicst a börtönéből. Na most hát azért ez nem egészen így működik, ugye, mert a helytartó tanács az a mai Kapisztrán téren ülésezett annak idején, és hát ugye ide is a helytartó tanács kit fogad? Hát ugye eleve megmondták, hogy csak delegáció jöhet, és csak néhány fővel. Ugye a delegációból tulajdonképpen Nyári és Klauzál az, aki a szót viszi. Klauzál a beszéddel meggyőzi őket, persze nyomatékosítja a kint levő tömeg, viszont Nyári Pál az, amelyik a zsebébe nyúl, és az óvadékot a saját költségén lefizeti Táncsicsért. Tehát a kiszabadítás az tulajdonképpen úgy jön, hogy szabadlábra helyezik Táncsicsot, Klauzálnak a meggyőző beszéde alapján, és Nyári Pálnak pedig ugye a pénzügyi jótétemények kapcsán. Táncsics gyakorlatilag így jön ki a börtönből, aztán utána persze már hihetünk a városi legendának, és tényleg kocsiból kifogják ünnepi diadalmenet. Az egy más kérdés, hogy aztán ugye később Táncsics szinte az egyik legnagyobb ellenzékiként tűnik fel a Batthyány kormány idején is. Eléggé szélsőséges álláspontjai vannak, viszont borzasztóan tiszteletre méltó, mert következetes abban, amit képvisel, hiszen ugye a parasztságnak a felemelkedéséért küzdé, utána pedig ez később ugye szocialistaként, már egészen, mikor már élete végén is, már szinte megvakul is, még mindig újságot és egyebeket szerkeszt, és átteszi ezt a súlyt a magyar munkásságra. Most nem vettem azt, hogy ugye aztán 1945 után egy olyan személyként tűnik fel az akkori kurzusnál, ahol ugye Táncsicsot, ahogyan a forradalmi hevületű ifjakat is, holott ugye sokszor csak tüzet gyújtanak, de oltani már nem tudják és kezelni a problémát, ugye Táncsics is hasonló módon kerül bele. Egyébként, hogy mennyire így van, Táncsics Mihály a szabadulására így emlékszik vissza. Börtönöm ajtaja feltárult, és beléptek Nyári Pál, Klauzál Gábor és mások is többen, de ezek élén kedves feleségem is.
Deák Ferenc mauzóleumánál ugyan nem álltunk meg, hanem Vörösmarty Ilona sírjánál, de elárulta nekem, hogy itt tulajdonképpen mindkettőjükről és Klauzállal való családi kapcsolatukról is lehet beszélni.
Így van pontosan, amellett egyébként, hogy az egyik szégyenfoltja történelmünknek és nemzeti kegyeletünknek ez a családi sírbolt, ahol Vörösmarty Mihályné és Csajági Laura, valamint Vörösmarty Mihálynak a két gyermeke, Vörösmarty Béla és Szél Kálmánné született Vörösmarty Ilona nyugszik. Hogy is kapcsolódnak ők egymáshoz, Deákhoz és Klauzálhoz? Hát ugye úgy, hogy Deák Ferenc és Vörösmarty Mihálynak a kapcsolata legendás és ismert. Tulajdonképpen a Vörösmarty Ilona is, mint leánya, aki később megírja a visszaemlékezéseit, amiben pontosan leírja, hogy ők hogy is kerülnek oda Vörösmarty Mihályra, tehát a szülőkkel Kehidára, a Deák kúriába, aztán később milyen kapcsolatokat ápol a két család, és ami a lényeg, hogy 1855-ben, amikor Vörösmarty Mihály meghal, ugye nemzet nagy költője, tehát gyakorlatilag köztiszteletben álló, aki ugye a szabadságharc bukása után visszavonul Elefántcsontoronyba, és tulajdonképpen buskomorságához, valamint talán halálához is ezek a traumák, amelyek a szabadságharc után érik, valószínűleg hozzájárulhattak. De ami a lényege benne, hogy amikor meghal, akkor a jó barát Deák Ferenc pedig felkarolja a családot, és gyámkodni kezd felettük. Tehát az özvegyet is, és a gyermekeket sem hagyja magára, és tulajdonképpen nemzeti közadakozást hirdet a családnak a megsegítésére, és bármilyen hihetetlen is, ezen a közadakozáson több mint 100 000 forintot szed össze rövid idő alatt a családnak a megtámogatására, a gyerekeknek, illetve az özvegynek a megsegítésére. És hivatalosan is gyám szülőként gondoskodik a gyerekekről, így többek között Vörösmarty Ilonáról is. Vörösmarty Ilona ezt nagyon szépen leírja a visszaemlékezéseibe és naplójába. Aztán később, ugye, akkor Deák Ferenc már Pestre költözik állandó jelleggel, az angol királyné szállodában lakik. Ugye városi legenda szerint itt is hal meg, de a valóság nem így van, hanem élete utolsó hónapjaiban és egészen a haláláig már Szél Kálmán miniszterelnök és gyámleánya, ugye feleségi gyámleánya Vörös Marti Ilonának a lakásán laknak. Sajnos a ház már nincs, meg az egyetem térnél volt ez a ház. Ezt ugye lebontották a város rendezésnél, és élete utolsó hónapjait ugye már itt tölti. Na most Vörös Marti Ilona viszont nagyon sok olyan intimitást és apróságot ebben a naplójában leír a kortársakról is, amelyek mondjuk neki köszönhetően maradnak fenn. Tehát ugye többek közt, most maradjunk csak Klauzál Gábornál, Klauzál Gábor, mint tudjuk, még életében az utolsó országgyűlési időszakában 1865-ben, 65-66-os országgyűlésen a Halászváros 77 szám alatt lakik, ez pedig a régi térképek szerint pontosan a Kishíd utcával, ez a mai Tűr utcával szemben, úgynevezett hajóhídnak a Budai híd főjénél volt, így aztán ugye nem volt gond az, hogy reggel az első látogatók között biztos, hogy Klauzál Gábor az angol királynőbe, hiszen ez ugye ott állt mellette, a Kishíd utca, gyakorlatilag a Deák Ferenc utca és a Tűr István utca között, itt volt valamikor az angol királynő, és ugye itt lakott, tehát nem volt neki gond, hogy bérkocsiba ül és egyszerűen átkocsizik a hajóhidon, és ott Deáknál kora reggel már tiszteletét teheti. És ugye Vörös Marti Ilona többek között egy nagyon jó jellemzést is ír le Klauzál Gáborról ebben a naplójában. Így ír róla. Ott látjuk már kora reggel, 8 órakor bizonyosan Klauzál Gábort. Kegyelettel tekintsünk rá, ismerjük rendíthetetlen ragaszkodását Deák Ferenchez. Ez volt miniszter, az 1843-44. Országgyűlési ellenzék vezére. Sem beszédén, sem alakján nincs semmi tekintélyes, de az egyszerű külső alatt rejtve vannak egyenes tiszta jelleme, szigorú lelkismeretessége, természetes észjárása. Tehát ez egy nagyon szép és igaz mondás róla, tehát a becsületessége, a tisztessége, és talán mondhatjuk azt, hogy ez nem csak Vörös Marti Ilonának volt a véleménye, hanem sok mindenki másnak is. Például nagyon jól fejezte ki, hogy amikor eltávozott és ugye eltemették őt Szegeden 1866. augusztus 6-án, akkor Osztroszki József, aki a gyászbeszédet tartja fölötte, úgy fejezi be körülbelül a beszédét, hogy ne felejtsék el önök a nagy hazafit, s tanítsák meg gyermekeiket Klauzál Gábor nevére. Hát ez a tanítás, ez a mai napig is aktuális és kötelező lenne, hiszen valahol Klauzál Gábor egy kicsit háttérbe szorult. Miért? Ez egy érdekes kérdés. Ez kurzusonként is, ha végig gondoljuk a magyar történelmet az elmúlt 150 évben, gyakorlatilag mit tudunk felmutatni? Egy olyan embert, aki talpig becsületes, tisztességes, a joghoz, az alkotmányhoz, az igazsághoz szigorúan kötődő. Gondoljunk bele, hogy amikor Lambert grófot felkoncolják a pesti hajóhidon, akkor gyakorlatilag Klauzál az, aki a népképviseleti országgyűlésben 48 nyarán föláll, és követeli, hogy a tetteseket kerítsék kézre, szigorúan büntessék meg, mert ez, amit tettek, ez egy közönséges bűncselekmény. Na most ezt ott abban a forradalmi hevületben, lendületben megtenni, ehhez először is kurázsi kellett, és kellett egy olyasféle tekintély és következetesség, ahol ez őtőle természetes dolognak tűnt, hiszen ő mindig is, amit gondolt, amit érzett, azt mondta. És megvolt neki ehhez a megfelelő tekintélye, tehát ő ezt joggal megtehette, és Klauzál Gábor ezt megtette. Egy ilyen ember hogy fér bele az elmúlt 150 év magyar politikájába?
Kedves hallgatóink, Pesti Mesék című műsorunkban a Fiumei úti nemzeti sírkertben egy temetői séta keretében felkerestük azok síremlékeit, akik Klauzál Gábor személyéhez, életéhez, munkásságához valamilyen módon kötődtek. A sétát Bartos Mihály helytörténész, városvédő, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja vezette. Köszönöm figyelmüket! Két hét múlva egy újabb pesti mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. A viszonthallásra!